Tehát Ézsaiás próféta könyve 6. részét olvasom. Ez a mára kijelölt ige szakaszunk. Uzia király halála évében láttam az urat. Magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát vette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura! Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak a és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország, ha megmarad belőle 1/10, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tönynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Szent Háromság vasárnapja van, ugye pünkösd után, ilyenkor válik teljessé a karácsonykor elkezdett történet Jézus születésével, halálával, a Szentlélek kitöltetésével, és hát nem véletlen, hogy Szent Háromság ünnepén ezt a prédikációs igét kaptuk. Nagyon érdekes helyen van Ézsaiás elhívásának a története, mert az elhívás történetek általában a profétai könyvek elején vannak, vagy egyáltalán, ha belenézünk a bibliai könyvekbe, ott az elején vannak az elhívás történetek. Az első 5 fejezetben Ézsaiás nagyon kemény szavakkal illeti a júdabelieket. Ilyeneket mond, hogy elpártolt fiak, vétkes nemzedék, a hűséges város parázna lett, ez még erősebb az eredetében, gyakorlatilag azt mondja, hogy kurva lett. Elnézést a kifejezésért. Mindenkinek elhagyja magát. És ez Ézsaiás 5-ben van az, hogy Isten nem egy szőlőt ültetett, és várt jogőrzésre és jogolzás lett belőle. Az első 5 fejezetben Ézsaiás hangja kritikus és elítélő. És ezután nem tudjuk egyébként, hogy tudatos szerkesztői munka eredménye az, hogy az Ézsaiás 6-ban szólal meg, vagy hangzik el Ézsaiás elhívása, de az biztos, hogy Ézsaiás könyvében itt egy fordulat áll be. Ézsaiás találkozik az Úr szentségével, és arra a felismerésre jut, hogy nem csak az őt körülvevő nép tisztátalan, hanem hogy ő is. És ez az a pillanat, amikor Ézsaiás már küldhetővé lesz, legalábbis a könyv szerkesztői koncepciója szerint. Olyan érdekes volt nekem ma, amikor reggel készülve, hogy életemben először úgy belenéztem ebbe a történetbe ilyen módon, hogy Ézsaiás miközben az első 5 fejezetben ostromolja a népet a tisztátalanságáért, az Isten jelenlétébe kerülve egyszerre ő önmagát látja tisztátalannak. Egy tükör, mintha egy tükörbe nézne, és ettől megfordul a történet. És én nem tudom, hogy volt-e már nektek olyan tapasztalatotok, hogy valami, mert nagyon háborogtatok, és nagyon mondtátok a magatokét, és egyszer csak valami megfordult bennetek, és elkezdtétek látni abban a történetben a saját oldalatokat. És innentől kezdve, most így mondanám, hogy teljesen más lesz a narratíva, teljesen mássá alakul át a történet. Van egy rossz hírem, testvéreim, de ez a jó hír is, hogy nem a másik hibáinak a látása tesz minket alkalmassá Isten szolgálatára, hanem ez a egyébként nagyon jól látó ember akkor válik küldhetővé, amikor befele is elkezd látni, és ez az ítéletet hirdető ember azt mondja, hogy jaj, nekem tisztátalan ajkú vagyok. Ahhoz, hogy valaki Isten kezében eszköz legyen, nem elég az emberi tisztánlátás. Csak az lát Isten szemével, aki befelé és kifele is lát. És hogy mondjuk ez lett nekem most ebben az ige szakaszban az egyik elsődleges történet. És aztán nagyon érdekes, ha belenézünk ennek a szakasznak a történeti hátterébe. Én eddig átsiklottam azon, hogy abban az évben, amikor meghalt Uzziás király, láttam az urat. Ki is volt ez az Uzziás? A 2 Krónika 26-ban, elég sokat olvashatunk róla, 16 évesen lép trónra. Azért ez egy kicsit korai. 52 évig uralkodik, és Júda, mert ugye a ketté osztott országrészben vagyunk már, Júda egyik legpozitívabb uralkodója volt, Istenfélő király egy darabig. Hihetetlen sikeres háborúkat folytat a filiszteusokkal, megerősíti a határvárosokat, tornyokat épít, nagyon szerette a földművelést, ez így van benne a 2 Krónika 26-ban. Értett is hozzá, ott leírja pár verssel az ige, hogy miket tett Júda mezőgazdaságáért, és tulajdonképpen ezzel felvirágoztatta az ország a gazdaságát. És azt mondja róla a Szentírás, hogy végül nagyon megerősödött, és mi szokott ilyenkor történni? Így folytatja a Szentírás, hogy és vesztére felfúvalkodott. Bement a szentélybe, hogy illatáldozatot mutasson be. Amit neki ugye, mintvel nem volt felszentelt, nem volt pap, nem Ároni családból származott, nem volt szabad. És nagyon érdekes, hogy a főpap és 80 pap elé állt. Istenem, hogyha egy vezetőnek 80 ember a közelében ellene merne mondani. És azt mondták neki, hogy ezt nem teheted. A Szentírás szerint ekkor hirtelen meglátszott a poklossága, és kiűzték a templomból, de ő maga is elmenekül a templomból. Ugye a poklosság az a tisztátalanságnak a képe a Szentírásban. Olyan érdekes ez a történet, mert arról az örök történetről beszél, amikor az ember felfúvalkodottságában átlép egy neki kijelölt határon. Még akkor is, hogyha minél nagyobb egy ember hatalma, úgy érzi, hogy nincs már akadály, semmilyen akadály nem létezik előtt számára. Ugye ez az ember mindent elért, mi az, amit még nem ért el, valószínűleg élete eddig idejében még soha nem lépett be a szentélybe, mert nem léphetett. Az nem az ő területe volt. Na, átlépi ezt a határt, és itt kezdődik el egy számára egy nagyon nehéz történet. A hatalomnak az a kísértése, hogy mindent megtehetek, és mi ezt látjuk nagyban. De a mi kisi léptékünkben is talán ismerjük azt, hogy átlépek egy számomra kijelölt határt. És ez lehet pihenésben, munkában, beszédben, anyagiakban. Az életünk sok-sok területén átlépünk egy nekünk kijelölt határt, és a dolgok elkezdenek visszájára fordulni. Szóval nem csak Uzziás, és a látható, a nagy hatalommal rendelkező emberek kísértése az, hogy nem ismerik fel azt, hogy mi az a nekik adott határ, amit belül mozoghatnak. Az élete hátralévő részében Uziás elkülönülve lakott a palotában halála napjáig, és a tényleges hatalmat, bírói hatalmat Jótán, a fia gyakorolta. Nagyon érdekes, hogy eltemetik a királyok temetőjének mezejébe. Tehát még az se adatik meg nekik, hogy a királyoknak kijelölt sírba temessék el, hanem csak, gondolom, annak egy mellékparcellájában, valahol ott temetik el, mivel poklos volt. Izsaiásról, és most végig tekintsünk el attól a problémától, hogy egy Izsaiás, két Izsaiás, három Izsaiás szerkesztő, tehát végig tekintsünk el ettől az egyébként lényeges problémától, jobbulás neked. Izsaiásról úgy tudjuk, hogy ismerősen forgott a királyi palotában. Egy magas rangú ember volt, és közelről láthatta ezt a történetet. Tehát amikor ő azt mondja, hogy abban az évben, amikor meghalt Uziás király, ebben benne van az, hogy de én ott voltam az események közelébe. Ugye teljesen más egy eseményt ugye a palotán kívülről látni, és ott átélni, amikor nincs sok információm, vagy csak felületes információm vannak, és teljesen más egy ilyen eseményt belülről látni, és belülről átélni. És ennek az élettörténeti eseménynek a hátteréből kiindulva talán másként halljuk Izsaiás 6-ban leírtakat. És ehhez hozzájárul még egy adalék, hogy Uzia uralkodásának utolsó éveiben, tehát amikor már a tényleges hatalmat nem ő gyakorolta, Asszíria nagy hatalommá lett. Ugye, ha a térképen magatok elé képzelitek ezt a vidéket, akkor ez a felemelkedő kis-ázsiai, ázsiai nagyhatalom, hogyha elindul nyugat felé, akkor ez nagyon komoly fenyegetést jelenthet, és jelentett is aztán a későbbiekben. Tehát erre akkorra világossá vált, hogy a kis Júda nem tudja magát, nem tudja megtartani a pozícióit Asszíriával szemben. Én így jellemeztem ezt az életérzést, ezt az élethelyzetet, hogy valami megromlott és eltűnőben. Talán Izsaiás élt még Uziás király, vagy élt már Uziás király legdicsőségesebb napjaiban, a fénykorban. Ami a rendezettség, a politikai rendezettség és a gazdasági felvirágzás kora volt, és most valami eltűnőben, megromlott és eltűnőben, a jövő pedig fenyegető veszélyeket rejt. És ebben a helyzetben kell helytállnia Izsaiásnak. És amikor ezeket a szavakat leírtam, arra gondoltam, hogy nem tudtam megállni, hogy magamnak is, és ne írjam le, és tőletek is ne kérdezzem meg, hogy ez a helyzet valahonnan ismerős, nem? Hogy valami megromlott és eltűnt, és a jövő pedig fenyegető veszélyeket rejt. Elment egy földi király, aki bukásában is, sőt, annak ellenére is a jólétet és a biztonságot jelentette, és Izsaiás találkozik egy másik, egy hatalmasabb királlyal. Azt gondolom, hogy ebben a gyászban, hogy meghalt Uziás, meghalt az a király, aki nekem király volt. Egyszer csak Izsaiás meglátja a mennyei királyt, találkozik a legnagyobbal. Persze, hogy rám nagyon hat, és akik itt vannak és olvasták Rudolf Ottónak a Szentről szóló könyvét, azok azonnal erre a olvasmányra is asszociálhatnak, és ráadásul Hubai tanár úr mindig elmondta nekünk, hogy annak a helyes fordítása úgy lett volna, hogy a szentséges. Szóval, hogy a szentségessel való találkozásnak a pillanatai, életre szóló pillanatai ezek Ézsaiás életében. Egy mennyei lény betölti a templomot, és egy mennyei kórus énekel. Ha ezt úgy magatok elé képzelitek, ennek a tapasztalatnak a hatását, azt mondja róla itt az ige, hogy megrendültek a templom küszöbei. Tehát ez valami olyan audiális és vizuális látvány volt, ami mindenestől leterítette ezt az embert. És a szentségessel való találkozás pillanatában azonnal kontrasztamad a között, amit átélek, és a között, ami vagyok. Ez nagyon megsemmisítő pillanat. Aki csak rész szerint átélt ebből valamit, az élete egy pillanatában, azt tudja, hogy ezek a pillanatok nagyon meghatározóak, és nagyon sorsdöntőek tudnak lenni. És ilyenkor az ember azt érzi, hogy megsemmisülök, és a következmény mégsem a megsemmisülés. Ugye Ézsaiás fölkiált, hogy jaj, nekem elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok. Ez a tapasztalat, ez a hatás túl nagy, túl megsemmisítő, meghalad engem, valami ilyesmi van ebben a kiáltásban. És a következmény mégsem a megsemmisülés, hanem a küldetés feladat megértése lesz. Olyan érdekes ez a fejezet olyan szempontból, hogy Isten, mintha nem is Ézsaiással beszélne, hanem mint egy magában beszélgetne, hogy, vagy gondolkodna, hogy hát kit küldjek el, ki megy el. Itt van ez a helyzet, Izrael népe megromlik, Asszíria jön fel, kit küldjek el? Ki az, aki ebben a lehetetlen szituációban bármire is vállalkozik? Kit küldjek el ebben a pillanatban, aki engem képvisel? Ki vállalja azt, hogy nem a menekülő útvonalat keresi, nem a túlélési stratégiáját dolgozza ki, hanem isteni megbízatással él a kortársai között. Mint az is lehet, hogy úgy is el lehet képzelni ezt a történetet, mintha ebben a szeráfokkal beszélgetne, a mennyei udvartartással beszélgetne, hogy hát ki lehetne alkalmas erre a feladatra. Van itt önként jelentkező? És Ézsaiás van, ami olyat kapott, amitől nem tud más tenni. Csak azt mondani, hogy itt vagyok. Küldj el engem. Egy kommentárban azt olvastam, és teljesen igaz, hogy ha erről az igéről beszélgetünk, akkor körülbelül itt szoktuk abba hagyni. Mert ez eddig olyan szép, felséges, pozitív, de ha egyetértünk, Gyuri, abszolút egyetértek veled, de ha tovább mondjuk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy Ézsaiás elhívása egy eleve sikertelen szolgálatra szól. Menj el, kövérítsd meg a fülüket, vakítsd meg a szemüket, majd agyarul, miközben elküldelek, miközben mond nekik, amit én mondok, tudd, hogy süketek és vakok lesznek. Olyan érdekes, hogy nem csak Uzziás lépett át egy határ, hanem vele együtt egy nép is átlépett egy határt. A romlásnak és a vakságnak azt a határát, ahonnan nincs visszaút. És azért számomra nagyon félelmetes, hogy egy nép is át tud egy ilyen határt lépni, nem csak az egyes ember. Nagyon sajátságos kontraszt Ézsaiás saját kortársai között végzett szolgálatának a hatástalansága, és a között, hogy Ézsaiás könyve évszázadokra, sőt évezredekre nagyon nagy hatást gyakorolt teológusokra, egyes személyekre. Tehát Ézsaiás könyve biztos, hogy nektek is rengeteg olyan tapasztalatotok van, hogy Ézsaiás könyvéből vigasztalást, erőt, útmutatást kaptatok. Miközben ez az ember a saját kortársai között egy sikertelen szolgálatra volt ítélve, ezzel volt megbízva. Ugyanakkor az ő szolgálata az évszázadokon, évezredeken keresztül jelentett nagyon nagy áldást sokaknak. És most tényleg még újra tekintünk el a szerzőségi problematikáktól. Ézsaiás az az ember, aki a jövőnek vet. Olyan érdekes ez a kép, hogy látja a pusztulást, sőt, félelmetes az, hogy még ami megmarad, az is pusztulásra van ítélve, de legvégül Isten megáldja ezt a vetését, mert a szent magból valami új sarjad ki. Egyébként nem véletlen, hogy Ézsaiás könyvben végig a szent mag az egy visszatérő toposz téma. A Szent Háromság ünnepe van ma, és egy olyan ember történetével ismerkedtünk, akihez nagyon közel lépett a szentséges, akit megérintett, akinek a látásmódját megváltoztatta, és a szenttel való találkozás lett az ő további életének és küldetésének az alapja. Ilyen emberekké válhatunk mi is a magunk helyzetében, a magunk léptékében. Akarjuk-e? Imádkozzunk.
Maradhatsz ott, és ülj le.
Örökkévaló Isten, nem vagyunk Ézsaiások, és eszünk ágába sincs azok lenni, de valahol, valamilyen szinten bennünket is megérintett már a szentségessel való találkozás. Valami töredékét annak, amit Ézsaiás átért, már mi is átértünk. És segíts nekünk, hogy azzá legyünk ebben a korban, ezek között a körülmények között, akik kélednünk kell. És nagyon kérünk azért, hogy ne legyen igaz ez a mi népünkre az, hogy megvakult és megsüketült. Kérünk, hogy adj halló füleket és látó szemeket. Amen.